4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar külpolitika nem választ kelet és nyugat között, hanem összeköti azokat, ez adja az ország mozgásterét és stratégiai céljainak alapját. Erről beszélt a honvédelmi miniszter az 5. geopolitikai summit konferencia nyitó beszédében. Szalai Bobrovnicki Kristóf kiemelte, hazánk felkészült, a NATO-ban és az Európai Unióban megalapozottan magabiztosan őrzi szuverenitását, ugyanakkor elutasítja a központosítást, a túlzott szabályozást és az elfogult bírálatokat, amelyek megosztják Európát. Az unió jövőjéről szólva úgy fogalmazott, annak fennmaradásának feltétele egy rugalmasabb, többszintű szerkezet kialakítása. Új képesség vizsgázik, az adaptív 20 az 2025 hadgyakorlaton, tudatta a honvéd vezérkar főnöke. A műveletek végrehajtására Magyarország teljes területén készen kell állni. A mostani mozzanat egyik lényege éppen ez, a katonáknak otthonuktól és laktanyájuktól akár több száz kilométerre kell helytállniuk, ismertette Böröndi Gábor vezérezredes. A koncepció célja, hogy az ország bármely pontján biztosítható legyen a honvédelmi feladatok zavartalan ellátása, a személyi állomány és az eszközök megfelelő kiszolgálásával. Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnök helyettese ismét provokatív hangvételű bejegyzést tett közzé a Telegramon, amelyben egyszerre gúnyolódott, fenyegetőzött és erősítette a háborús retorikát. Idézem, ha Kijev és a többi idióta ötlete valóra válna, és a NATO tagállamai lelőhetnék az orosz drónokat Ukrajna felett, az egyetlen dolgot jelentene, a NATO háborúját Oroszországgal, jelentette ki. Az ukrán-magyar határszakaszon 6221-en léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az ORFK a távirati irodát, a rendőrség 40 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Magyarország biztonsága nem alkutárgya, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a Facebook posztjában azt hangsúlyozta, 10 éve védik Magyarországot és Európát az illegális migrációtól, miközben szerinte Nyugat-Európában romlott a közbiztonság. Kiemelte, hazánk már a Európa egyik legbiztonságosabb országa, de Brüsszel továbbra is bünteti Magyarországot a migrációs politika miatt. Levélben is kérte az Európai Bizottságtól a határvédelem költségeinek megtérítését, miközben bírálta a napi 1 millió eurós bírságot. 39 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. Múlt héten az ország területén 81 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza, embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntető eljárás. Hihetetlenül népszerű az Otthonstart program, több mint 5000 hiteligénylés érkezett be egy hét alatt, jelentette ki a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Kont Zsófia hozzátette, a visszajelzések alapján azt látják, az ország minden részéről, a kisebb falvaktól kezdve, a kisebb városokon át a nagyvárosokig mindenhonnan érkeznek az igénylések. Véleménye szerint a program az ingatlan piacra is jó hatással van, és a következő 5 év alatt akár 50 000 új lakás is épülhet, ami a helyi gazdaság élénkülését és új munkahelyek létrejöttét is magával hozza. Az M1-es autópálya bővítése miatt jelentősen korlátozták a sztráda forgalmát, dugókra és hosszabb menetidőre lehet számítani. A MÁV csoport is felkészült, duplázás helyett triplázzák a legforgalmasabb győri S10-es és oroszlányi S12-es személyvonatokban a Flirt motorvonatokat, és készenlétbe állították a MÁV buszokat is. Összesen 4 arany, 2 ezüst, 5 bronz és 5 kiválósági érmet nyertek a magyar fiatalok a szakképzési Európa-bajnokságon Dániában. Varga Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Facebook oldalán azt közölte, a Euroskills Európa-bajnokságon 26 magyar versenyzőből 16-an elismeréssel tértek haza. Megalakult az Erdészeti Klímaadaptációs Fórum, cselekvési tervet készítenek elő, hogy hosszú távon is gondoskodni tudjanak az erdők klímaváltozáshoz való alkalmazkodásáról és azok fennmaradásáról, ismertette Nagy István agrárminiszter. Csaknem 50 millió forint támogatást kap 7 civil állatvédő szervezet, jelentette be az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. A pénzt macska ivartalanítása, csípelése és oltása lehet fordítani, mondta el Ovádi Péter, azzal együtt, hogy a cél a hazai kóbormacskák számának csökkentése és a felelős állattartás elősegítése. Végül az időjárásról. Holnap megnövekszik a felhőzet, és több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-13, napközben aztán 22-23 fok körül alakul majd. Híreinket hallották. Magyarország biztonsága nem alkutárgya, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a Facebookon hangsúlyozta, 10 éve védjük Magyarországot és Európát az illegális migrációtól, miközben szerinte Nyugat-Európában romlott a közbiztonság. Kiemelte, hazánk már a Európa egyik legbiztonságosabb országa, de Brüsszel továbbra is bünteti Magyarországot a migrációs politika miatt. Levélben is kérte az Európai Bizottságtól a határvédelem költségeinek megtérítését, miközben bírálta a napi 1 millió eurós bírságot. 39 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. Múlt héten az ország területén 81 hatásértőt tartóztattak fel és kísértek vissza, embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás. Új képesség vizsgázik az Adaptive Huszas 2-5 hadgyakorlaton, tudatta a Honvéd vezérkar főnöke. A műveletek végrehajtására Magyarország teljes területén készen kell állni. A mostani mozzanat egyik lényege éppen ez, a katonáknak otthonuktól és laktanyájuktól akár több száz kilométerre kell helytállniuk, ismertette Böröndi Gábor vezérezredes. A koncepció célja, hogy az ország bármely pontján biztosítható legyen a honvédelmi feladatok zavartalan ellátása, a személyi állomány és az eszközök megfelelő kiszolgálásával. Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnök helyettese ismét provokatív hangvételű bejegyzést tett közzé a Telegramon, amelyben egyszerre gúnyolódott, fenyegetőzött és erősítette a háborús retorikát. Idézem, ha a Kijev és a többi idióta ötlete valóra válna, és a NATO tagállamai lelőhetnék az orosz drónokat Ukrajna felett, az egyetlen dolgot jelentene, a NATO háborúját Oroszországgal, jelentette ki. Az ukrán-magyar határszakaszon 6221-en léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az ORFK a távirat irodát. A rendőrség 40 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Hihetetlenül népszerű az Otthonstart program, több mint 5000 hiteligénylés érkezett be egyetlen hét alatt, jelentette ki a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Kont Zsófia hozzátette, a visszajelzések alapján azt látják, az ország minden részéről, a kisebb településektől kezdve, a kisvárosokon át a nagyvárosokig érkeznek az igénylések. Véleménye szerint a program az ingatlan piacra is jó hatással van, és a következő 5 év alatt akár 50 000 új lakás is épülhet, ami a helyi gazdaság élénkülését és új munkahelyek létrejöttét is magával hozza. Az M1-es autópálya bővítése miatt mától jelentősen korlátozták a stráda forgalmát, dugókra és hosszabb menetidőre lehet számítani. A MÁV csoport is felkészült a változásra. Duplázás helyett triplázzák a legforgalmasabb győri S10-es és oroszlány S12-es személyvonatokban a Flirt motorvonatokat, és készenlétbe állították a MÁV buszokat is. Összesen 4 arany, 2 ezüst, 5 bronz és 5 kiválóság érmet nyertek a magyar fiatalok a szakképzési Európa-bajnokságon Dániában. Varga Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Facebookon azt közölte, a Euroskills Európa bajnokságon 26 magyar versenyzőből 16-an elismeréssel tértek haza. Megalakult az Erdészeti Klímaadaptációs Fórum. Cselekvési tervet készítenek elő, hogy hosszú távon is gondoskodni tudjanak az erdő klímaváltozáshoz való alkalmazkodásáról és az erdők fennmaradásáról. Nagy István agrárminiszter közölte, az erdők az ország zöld vagyonának legfontosabb elemét képezik, ami olyan kiemelt közcélokat szolgál, mint a klímavédelem, a szénmegkötés vagy a biodiverzitás növelése. Csak nem 50 millió forint támogatást kap 7 civil állatvédő szervezet, a pénzt macska ivartalanítása, csípelése és oltása lehet fordítani, közölte az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos az MT-vel. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány biztosítja a forrást, Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos támogatásával. A program célja a hazai kóbormacskák számának csökkentése és a felelős állattartás elősegítése. 33 vendéglátóhely működését korlátozták súlyos szabálytalanságok miatt, valamint csak nem 1200 kg élelmiszert vontak ki a forgalomból nyáron, összegezte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kormányhivatalok munkatársaival együtt a vendéglátóhelyek működését, a fagylalkozók túl a strandbüféken át a fesztiválokra kitelepült árosokat vizsgálták országos akció keretében. Végül az időjárásról. Holnap megnövekszik a felhőzet, és több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé megélénkül, néha meg is erősödik a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-13, napközben aztán 22-23 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
A fájdalmas szűzanya ünnepe. Tegnap emlékeztünk a Szent Kereszt fölmagasztalására. A mai ünnep szorosan kapcsolódik ehhez a tegnapi ünnephez, hiszen a kereszt alatt ott állt Mária, Jézus édesanyja. Az egyház hivatalos imájában, a zsolozsmában csodálatos szép himnuszt imádkozunk. Áll megtörtent Krisztus anyja, keresztfánál könnyet ontva, úgy siratja szent fiát. Gyász a lelkét meggyötörte, kén és bánat összetörte, törnek éle járta át. Ó, mi nagy volt ama drága szűzanya szomorúsága, egyszülött szent magzatán. Mennyit sírt, és hogy kesergett, látván azt a nagy keservet, azt a nagy ként szent fián. Ki ne sírna melyik ember, hogyha ennyi gyötrelemben látja lankadozni őt. Ki ne sírna Máriával, hogyha látja szent fiával szenvedni a szentszülőt. Népét, hogy megmossa szentől, látta tenger gyötrelemtől roskadozni Jézusát. Látta édes egyszülöttét, halálos nagy elepettét, látta, hogy halálra vált. Krisztusom, ha jő halálom, anyád szeme rám találjon, mennybe hívjon engemet. A reggeli dicséretben folytatódik ez a szép himnusz, a fájdalmas anya ünnepén. Szeretetnek szent kút fője, add a fájdalomnak tőre, járjon át a lelkemen. Hogy szívemben lángra kelne, Krisztusomnak szent szerelme, segíts négi tetszenem. Ó, szentséges anyám, tedd meg, a keresztre feszítetnek vésd szívembe sebeit. Szent fiadnak, a sebzetnek, ki miattam szenvedett meg, hozd meg velem gyötrelmeit. Add meg, kérlek, hogy míg élek, együtt sírjak mindig véled, s azzal, ki a fán eped. A keresztnél véled állni, gyászban véled egyé válni, erre hív a szeretet. Dicső szűze szent szüzeknek, kejhedet hadd ízleljen meg, add nékem fájdalmaid. Add tisztelnem, add viselnem, s nem felednem, holt szerelmem Krisztusomnak kínjait, sebeivel sebesítsen, szent mámorba részegítsen, omló vérével fiad, hogy ne jussak ama tűzbe, védj meg engem, drága szűzte, ha az ítélet riad. Tedd, hogy Krisztus szent keresztje, kín halála védelmezze áldásával szívemet, s hogyha testem porba tér meg, lelkem akkor a nagy égnek dicsőségét lelje meg. Amen. Csodálatos szép himnusz imádkozásakor szinte látjuk a kereszten szenvedő Krisztust és a kereszt alatt állni édesanyját, Máriát. Mária fájdalmas anya, ismeri szenvedéseinket, és bízunk abban, ha hozzáfohászkodunk, segít a szenvedések elviselésében. A fájdalmas szűzanya ünnepét 7. Pius pápa vezette be az egyházba, hálából a napóleoni fogságból való szerencsés visszatérésért. Szűz Mária szenvedése tiszteletének szentírási alapja, többek között az az Aksímeon próféta által jövendőlt kijelentés, a te lelkedet is a fájdalom tőre járja át. Sok helyen ismerik Mária 7 fájdalmának titkait, és erről meg is emlékeznek. Ezek a következők: Símeon megjövendölte Máriának szenvedéseit. Második, az egyiptomi menekülés, nélkülözés, hontalanság. Harmadik, a 12 éves Jézus elvesztése. Negyedik, találkozása keresztjét hordozó Jézussal a keresztúton. Ötödik, a keresztfa alatt látta szent fiát szenvedni és meghalni. Hatodik, Jézus levették a keresztről és karjaiba tették. Hetedik fájdalma Máriának, Jézust, gyermekét, az Isten fiát eltemették. Istenünk, te úgy akartad, hogy a szűzanya osztozzék fiat szenvedésében, és ott álljon dicsőséges keresztje alatt. Add meg egy házadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus kénszenvedésében, hogy része legyen Krisztus föltámadásában is. Bajloni Szent Paszkál szavaival imádkozzunk. Szentséges Szűz Mária, irgalmasság anyja, keserű fájdalmadra kérlek, amelyet a kereszt alatt szenvedtél, jöjj segítségemre utolsó órámon, mert nagyon rászorulok oltalmadra. Egész szívvel kérlek erre már most, légy velem halálom óráján. Amikor köszöntjük a boldogságos Szűz Máriát, akkor ezt is kérjük: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. És bízunk abban, hogy Mária meghallgatja kérésünket.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyűri Római Katolikus Egyházközség plébánosának emelkedését a rózsafüzérről.
Kedves rádióhallgatók, a rózsafüzér imáról szeretnék elmélkedni. Szent II. János Pál pápa írja, hogy a rózsafüzér lényegénél fogva szemlélődő imádság. Jézus életének a titkait szemléljük, hogy hogyan váltotta meg az emberiséget, hogyan váltott meg engem. Mária Jézusra mutat, és azért imádkozik, hogy Jézust egyre jobban megismerjem és megszeressem. Ha megnézzük minden imának a lényegét, önmagában egy pozitív, vagyis a célja és a lényege, hogy az Istenre irányítson bennünket, vele beszélgessünk, őt megismerjük, vele legyünk, akár hallgassunk a szavára, de hogy a kapcsolat erősödjék, egyre jobban szeressük őt, és egyre jobban bízzunk benne. Minden imának ez a lényege és a célja. És valahogy így tudjuk lemérni azt is, hogy az ima életünk hogyan fejlődik. Azáltal, hogy hogyan szeretjük az Istent, vagy egyre jobban, hogyan nő a szeretetünk, másrészt pedig, hogy a bizalmunk, mennyire bízunk benne. És ezeket konkrét szituációkban lehet meglátni az életünkben, ez már nem elmélet, nem valamilyen tanítás, hanem konkrét szituáció. Hogyan bízok az Istenben, hogyan bízok rá egy-egy ügyet, vagy megteszek valamit azért, mert ő kéri, de emberileg úgy néz ki, hogy ez nem fog működni, mintha Jézusnak nem lenne igaza, de az ő szavára mégis megteszem. Ez a bizalom, és ezernyi árnyalata van ennek a bizalomnak, és ez mind-mind gyakori tapasztalat, és a végén persze mindig megtapasztalom azt, hogy valóban Jézus mondta, és igaza volt. Tudom én elméletben, hogy igaza van, de itt nem mertem benne bízni, vagy féltem nagyon, és mégis igaza volt. Most a rózsafűzének egy másik oldalát szeretném bemutatni, ami nem azt jelenti, hogy ez az oldal most háttérbe szorul a szemlélődés, hanem a rózsafűzét úgy szeretném bemutatni, mint lelki fegyvert. Pió atyáról írják le az ő életének a történetében, hogy egy alkalommal ott volt fent a kóruson, azon a kóruson, ahol a keresztelők megkapta a stigmákat, és hallotta, hogy kint a téren nagyon sok ember úgy morog, zúgolódik, sokan vannak, és amikor kinézett az ablakon, azt látta, hogy nagyon sok ember ott áll, és arra figyel felé. És megkérdezte, hogy ti kik vagytok. És ezek a valakik hörgő hangon mondták, hogy mi a Pió atyának a pusztulását akarjuk. És Pió atya akkor döbbent rám ebben a látomásban, hogy ezek a gonosz lelkek nagyon sokan vannak, tele van velük a tér. Utána visszahőkölt, és akkor a szűzönye jelent meg neki, átadta a rózsafűzért, és úgy adta neki oda, mint lelki fegyvert. Pió atya elimádkozta, utána megint hallotta, hogy kint a téren megint valamilyen zúgolódás van, emberek vannak, kinézett, és akkor azt gondolta, hogy ugyanazok a gonosz lelkek vannak ott, és hogy miért nem mentek el. És akkor megdöbbenve vette észre, hogy ezek nem a gonosz lelkek, hanem ezek már imádkozó emberek, akik Pió atyához jöttek. És ez a kép is kifejezi azt, hogy a rózsafűzérben egyfajta fegyvert is láthatunk, fegyver a gonosz lélek ellen, minden gonoszság ellen. Nagyon sokszor idézem megint Szent II. János Pál pápától, amikor a rózsafűzér imádságáról ír, azt mondja, hogy ahol a házaspárok együtt imádkozzák a rózsafűzért, ott nincs válás. A Szent Atya kijelenti, és nem is magyarázza külön, hanem egyszerűen, ahol imádkozzák a rózsafűzért, ott megjelenik a szent család. És Jézus van a középpontban, mind a ketten Jézust nézik. És amikor két ember akár ki is utálja egymást, nem tudnak egymás szemébe nézni, amikor elkezdik Jézus szemlélni, és azt, hogy mit tett értünk, akár itt a születés, az örvendetes titkok, a szenvedésnek a titkai, a világosság, a dicsőséges titkok, az egész megváltás, ez mind értünk történik, mind értünk történt. És amikor valaki így szemléli Jézust meg az ő szeretetét, akkor ilyen láncok lehullanak, egymás szemébe tudnak nézni a házaspárok, és a kapcsolatok megújul. Ez arra is figyelmeztet bennünket, és egy nagy tanítás, hogy sokszor, amikor feszültségek vannak, veszekedés, válások, meg rengeteg emberi konfliktus, azt mind meg tudjuk magyarázni a pszichológia síkján is. Azért, mert valakinek nehéz volt a gyermekkora, nem egymáshoz illenek, ennek meg ilyen az idegrendszere, meg ilyen gyengesége van, meg betegsége, meg valamilyen zavara, valamilyen személyiségzavar, meg sok mindent le lehet írni, vagy valaki önző, tehát a pszichológia szintjén, és hangsúlyozom, ez fontos is. Azonban nem tudjuk sokszor megkülönböztetni, de ezekben a konfliktusokban, veszekedésben, és főleg ott, ahol emberek egymástól elszakadnak, ott a diábolosz, vagyis aki szét akar választani, ő is jelen van, és ő is ott van. Kalkuttai Teréz anya mondja, hogy a sátán sokszor a sebekre ül rá, a lelki sebekre ül rá, és hogy nem venni észre, hogy meddig van a seb, és a gonosz honnattól lép életbe. És úgy tűnik, hogy a seb okozza ezt a problémát. És kétségtelen, hogy ott van, azonban a gonosz még rátesz valamit, felerősíti, és utána egy idő után úgy tűnik, hogy itt már nem lehet mit tenni, ez a pszichológiai sérültség olyan mély, hogy itt el kell válni, vagy valamit tenni kell, valami radikálisat. És talán senki sem gondol arra, vagy nagyon kevesen, hogy most imádkoznunk kellene azért, hogy ez a vendég, aki betette a pofáját a mi életünkbe, hogy takarodjon innen, vagyis a gonosz lélek. És a Szent Atya erről ír, hogy amikor a gonosz így beteszi a lábát, és ezt hangsúlyozom, emberi síkon jelenik meg. Itt nem lát senki se ördögöt, meg nem lát semmiféle valamilyen furcsa figurát, vagy ijesztő figurát, hanem úgy élem meg, hogy én mennyire szenvedek a feleségemtől, ő mennyire szenved tőlem, milyen nehéz már együtt élni, és ezt nem lehet kibírni, akkor inkább váljunk el. Ilyen mondatok jönnek, a gonoszsal nem is foglalkozunk, mintha nem is lenne ott, hiszen ez bennünk van, ezt mi csináljuk, úgy élem meg. Azonban, amikor elkezdünk imádkozni, akkor rádöbbenünk arra, hogy ez kétségtelen, hogy emberi dolgok is benne vannak, de hogy még itt van valami. Ezért, amikor imádkozunk, akkor kérjük az Urat, hogy szabadítson meg minket a gonosztól, mint a mi atyánkban is imádkozzuk, minden imában, hogy szabadítson meg attól, hogy ő beteszi a lábát, hogy valami rossz felé akar bennünket vinni, félreviszi az életünket, meg akar nyomorítani, azt akarja, hogy elváljunk, azt akarja, hogy kiutáljuk egymást, és mi erre hajlunk is, hiszen a másik olyan, hogy meg ő tehet róla, és a hazugság atya mindenféle duruzsal a fülünkbe, azért, hogy szétszakítson, elválasszon, tönkre tegyen, rossz mintát adjunk tovább, és itt jön megint az imának a szerepe, amikor elkezdek imádkozni, vagy elkezdünk imádkozni, és ott a rózsafűzér, ha bár a szemlélődő mi volt, a megmarad, mert nézem Jézust, de közben kérem is, hogy Jézusom, szabadíts meg minket. Szabadíts meg, mert olyan feszültség van közöttünk, aminek sokszor nem is látjuk az okát, vagy látunk valamit, de túl rosszak a gyümölcsei, itt valami más is lehet. És kérjük az Urat, hogy szabadítson meg, hogy adja meg nekünk a józanság lelkét, a bölcsesség lelkét, hogy a Szentlélek által tudjunk tovább haladni, a Szentlélek által tudjunk dönteni, a Szentlélek által tudjuk egymást szeretni. És itt megjelenik a rózsafűzér, mint fegyver, mint lelki fegyver, és itt nem harcolunk semmilyen teátrális nincs ebben, hanem egyszerűen kérjük az Urat, hogy a gonosz, aki ordító oroszlán módjára ott kóstál mindenütt, és keresi kitnyeljen el, hogy szabadítson meg tőle, és adja meg nekünk az Úr békét és a szeretetét. Ezért, amikor például egy családban is ilyen bajok vannak, feszültségek vannak, akkor érdemes azt mondani, hogy most álljunk le, mindenkinek igaza van, mindenki tudna a másikra nagyon sok rosszat mondani, meg a szüleinkről is, meg a te szüleidről is, de most hagyjuk ki, üljünk le, és egyszerűen imádkozzunk. Valaki belépett az életünkbe, és tönkre akar bennünket tenni, és mi könnyen ugranánk is erre, hiszen tudnánk egymásról rosszat mondani, de ez csapda. Kezdjünk el együtt imádkozni, nézzük együtt Jézust, mit tett értünk, hogyan váltott meg bennünket, és kérjük, hogy szabadítsa meg a gonosztól. És így elkezdünk imádkozni, utána érdekes megnézni, hogy a veszekedésből mi marad. Sokszor egyszerűen elmúlik a harag, vagy már nem is értjük, hogy miért vesztünk össze, vagy valami kitisztul, vagy megnyugszunk és meg tudjuk beszélni, de már minden túlzás nélkül. Ezért a rózsafőzét így is használjuk, mint lelki fegyvert. Amikor baj van, nem harcolunk egymás ellen, hanem együtt imádkozunk az igazi ellenség ellen, hogy szabadítson meg tőle az Úr. Jézus Krisztus és a Szűzanya erre is meghív bennünket a rózsafűzér imádsága által, hogy ebben is megtapasztaljuk az ő erejét, és felhívja a figyelmünket, hogy a gonosz lélek létezik, tönkre akar bennünket tenni, ha nem figyelünk, akkor tényleg sok kárt okoz. Ha Jézusra figyelünk, a gonosznak semmi esélye nincs az életünkben, hanem Jézus szavára, Jézus parancsára, neki takarodnia kell, mi pedig teljesen az Úrhoz tartozunk.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya a rózsafűzérről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, Néri Szent Fülöpről és Szent II. János pápáról beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében, Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban két vidám szívű szentről fogunk beszélgetni. Két olyan emberről, akik nem csak a maguk korában voltak példaképek, hanem ma is nagyon sokat tanulhatunk tőlük. A szeretetről, az örömről, az emberségről és Istenhez való hűségükről. Először olyan szentre emlékezünk, aki mindig mosolygott, mégis mély és igaz hittel élt. Ő volt Néri Szent Fülöp, akit gyakran csak a derűs szentként emlegetnek. Ezután pedig arról a szent pápáról fogunk beszélgetni, akinek a születésnapi évfordulója nem régiben volt, május 18-án. Ő II. János pápa. Egy különleges életút az övé, kisfiúként sok szomorúságot átélt, de soha nem veszítette el a hitét. Pápaként pedig az egész világot bejárta, hogy hirdesse Isten szeretetét, és különösen szerette a fiatalokat. Kérlek szépen akkor, Ákos, légy szíves, ismertesd Néri Szent Fülöp életét röviden.
Fülöp 1515-ben született Olaszországban, Firenzében. Már kisgyermekként is sokat mosolygott, szeretett játszani, és mindig figyelt arra, ha valaki szomorú volt, és próbálta jobb kedvre deríteni. A szülei kereskedők voltak, de Fülöp inkább Isten dolgai iránt érdeklődött. Sokat imádkozott, gyakran egyedül elvonult, hogy Jézussal beszélgessen.
Tamás, légy szíves, folytasd!
Fiatal korában, 1531-ben Monte Cassinói kolostor lábánál fekvő San Germanóban került a nagybátyjához, aki gazdag kereskedő volt, és azt szerette volna, ha Fülöp majd átveszi az üzletet, hogy kereskedőnek tanuljon. Csak hogy Fülöp hamar megérezte, őt nem ez az út hívja. Elhagyta a gazdag örökséget, és Rómába ment, szinte üres zsebbel, de tele Isten iránti vágyal. Rómában kezdetben magántanulóként filozófiát és teológiát tanult, de sosem akart egy nagy tudós lenni. Napjai nagy részét templomokban, kórházakban szegények között töltötte. Gyakran látogatta a betegek kórházát, vigasztalta az elhagyatottakat, segített a rászorulóknak.
Ákos, légy szíves, folytasd!
Sokat imádkozott, gyakran éjszakákon át, különösen a Szentlélekhez. Egy pünkösdi éjszakán különleges élményben volt része. Az ima közben úgy érezte szíve szó szerint lángra gyullad, de nem fájdalmasan, hanem örömtől.
A történet szerint a szíve olyan erősen kezdett dobogni, hogy még évekkel később is orvosilag tapintható volt, hogy a mellkasán egy bordája eltört, és a szíve fizikailag is nagyobbra nőtt. Ezt sokan úgy tartják számon, mint misztikus élményt, Isten szeretete fizikailag is átformálta őt.
Köszönöm szépen, Lázár. Tehát itt egy újabb csoda történt, hogy a szíve megnagyobbodott, úgymond. Ákos, légy szíves, folytasd.
Fülöpöt 36 évesen pappá szentelték. Onnantól kezdve még többen keresték fel. Nem csak szegények, hanem nemesek, fiatalok, papok és tanulni vágyó emberek. A gyontató székében gyakran hosszú sor állt, mert híres volt arról, hogy kedvességgel, humorral, mégis igazsággal vezette mindenkit közelebb Istenhez.
Ki tudja, hogy mi az az oratórium? Ákos.
Ahhoz, hogy legyen hol fogadni az embereket, megalapította az oratóriumot, egy olyan közösséget, ahol naponta imádkoztak, szentírást olvastak. Zenéltek, és együtt gondolkodtak Isten dolgairól. Az oratórium nem szerzetes rend, hanem egy baráti, nyitott közösség, amely ma is létezik a világ számos országában.
Fülöp hit abban, hogy a hit nem csak komoly dolog, hanem örömteli is, és sokan éppen ezért tudtak közelebb kerülni Istenhez. Az oratóriumban gyakran rendeztek közös sétákat, énekléseket, kis kirándulásokat, ahol az emberek szabadon kérdezhettek, beszélgethettek.
Köszönöm. Ez ilyen kötetlen beszélgetés volt, és ott nem csak vallásos dolgokról, hanem másokról is beszélhettek, sétálhattak, énekelhettek, kirándultak. És így vezette őket például Fülöp atya a hithez, az embereket Istenhez közelebb. Összegyűjtötte az utcagyerekeket, a szegény gyerekeket, és azoknak alapította az oratóriumot. Léna, légy szíves, mondd el a vidám tanításait Fülöp atyának.
Fülöp különleges módon tanított. Ha valaki túl büszke volt, néha tréfás módon vezette alázatra. Egyszer egy nagyon okos embernek azt mondta, menj végig a városon egy tollseprűvel a kezedben. Máskor ő maga is különös öltözetben jelent meg, hogy megmutassa, a szentség nem a kinézeten múlik. De soha nem gúnyolt ki senkit, de tükröt tartott a viselkedés elé, szeretettel, mosollyal. Hosszú betegeskedése végén Néri Szent Fülöp 1595. május 26-án halt meg, közel 80 éves korában. Aznap úrnapjának előestéjén azt mondta mosolyogva lakótársainak, most meg kell halnom, aztán lefeküdt. Nem félsz? Kérdezte az egyik testvér. Fülöp megrázta a fejét, így erősen azt mondta, nem, nem félek. Isten jó, majd egy kis elnézéssel lesz az ő ostoba és haszontalan Fülöpjével szemben. Halála után az emberek százai emlékeztek vissza arra, mit kaptak tőle. Békét, örömöt, tanítást, imádságot. 1622-ben szentté avatták. Ma is sok templom viseli a nevét, és az oratórium közösségei folytatják az ő szellemiségét. A híres arasz szentek között ő a jókedv és lelki öröm szentje.
Hallottátok, hogy melyik napon halt meg, és hogyan halt meg? Ákos.
1595. május 25-án betegségben halt meg.
Igen, így van. Látjátok, megkérdezték a társai tőle, hogy félsz-e, Fülöp atya, és ő rázta a fejét, hogy nem. Vidáman, derűsen azt mondta, hogy nem, nem félek, mert az Isten jó, majd egy kis elnézéssel lesz az ő ostoba és haszontalan Fülöpjével szemben. Szerintetek így lehetett ez? Ostoba volt szerintetek? Janka?
Nem, szerény volt, és a gyerekeket nagyon szerette.
Így van, és alázatos volt, és azért mondta ezt, hogy megbocsátja a Jóisten neki, ha néha viccelődött. Mit tanulhatunk Néri Szent Fülöptől ma, 2025-ben? Tomi.
Legyünk mindig jókedvűek, szerények és boldogak.
Igen, jót mondtál. Janka.
Befogadta szegény gyerekeket.
Igen.
És főzött és nekik.
Így van, főzött. Nem csak az imádságról beszélt nekik, meg az Istenről, hanem megetette őket. Főzött nekik finom levest.
És Méri Szent Fülöpnek volt egy csodája, hogy amikor levest főzött a gyerekeknek, akkor kértek második adagok, mert nagyon éhesek voltak, és...
Volt második adag?
Nem, mert elfogyott, de utána csoda történt, és újra töltődött a bogrács, megint elfogyott, és megint újra töltődött, és Méri Szent Fülöp megköszönte az Istennek, hogy meg tudta etetni a gyerekeket.
Igen, hogy csoda történt, és megsorsorozta a levest. Úgy, mint régen Jézus a kenyérszaporításban, meg a halat is megszaporította. Mit tanulhatunk Néri Szent Fülöpről? Lázár.
Isten nem csak a templomban van jelen, hanem a nevetésünkben, a játékainkban, a barátságainkban is.
Így van, köszönöm. Tomi?
A szentség nem azt jelenti, hogy szigorúak vagyunk, hanem hogy teljes szívünkből szeretjük Istent, akár mosolyogva is.
Igen, Ákos?
A jókedv nem bűn, sőt, ha tiszta, segíthet másoknak közelebb kerülni Istenhez.
Így van, köszönöm szépen, nagyon jól mondtátok. És ki emlékszik, hogy mi Néri Szent Fülöpnek a jelmondata, hogyan szól? Janka?
Legyetek jók, ha tudtak.
Így van. Van egy ilyen énekünk is. Hogy szól az ének? Ákos?
Legyetek jók, ha tudtak. A többi nem számít.
Igen, szoktuk énekelni. Köszönöm szépen az iskolába is. Van egy szép imádságunk. Ezzel fejezzük be Néri Szent Fülöpnek az életét. Olvassuk el.
Ima Néri Szent Fülöphöz. Ó, Néri Szent Fülöp, aki egész életedet a szegénynek és betegek segítésének szenteled, kérünk, hogy vedd körül minket a te szereteteddel és védelmeddel. Segíts nekünk megtalálni az utat az alázathoz és a segítőkészséghez, ahogy te is tettél minden nap. Áld meg azokat, akik rászorulnak segítségedre, és adj nekünk erőt és bölcsességet, hogy kövessük példádat.
Eljutottunk a második szentünkhöz, Szent Második János Pál pápához. Ki ismeri Szent János Pál pápát? Tamás.
Ő volt az, akit meglőttek.
Igen, ezt is tudjuk róla. Így van, a múltkori adásban a fatimai szűzanyáról beszélgettünk, és pontosan a harmadik titok őróla is szólt, hogy 1981-ben merénylet áldozata lett.
Túlélte a lövést, és megbocsátott annak, aki meglőtte, és a börtönben egy csomószor meglátogatta.
Így van. Köszönöm szépen.
Karol Joseph Wojtyla 1920. május 18-án született Lengyelországban, Vadovics nevű kisvárosban. Édesapja, idősebb Karol, hivatásos katonatiszt volt, édesanyja, Emília csendes, mélyen vallásos asszony volt. Három gyermekük született, Edmund, Karol és egy kislány, aki azonban még csecsemő korában meghalt.
Karol egészen kisgyermekként kezdte megtapasztalni az élet nehézségeit. Amikor 9 éves volt, elveszítette édesanyját, aki egy gyermekszülés során halt meg. Ez hatalmas fájdalmat jelentett családnak. Néhány évvel később, 1932-ben bátyja Edmund, aki orvosként dolgozott, szintén meghalt, miután megfertőződött egy beteg ápolása közben. Végül 1941-ben, már a II. Világháború idején meghalt Karol édesapja is. Karol ekkor 20 éves volt, és teljesen egyedül maradt a világban. Ezek a veszteségek megérintették a szívét, de nem zárták be. Épp ellenkezőleg, megtanult együtt érezni a szenvedőkkel, és meg jobban Isten felé fordult. Gyermekkorában Karol kiváló tanuló volt. Nagyon szeretett sportolni, különösen focizni, síelni és túrázni, de közben mélyen vallásos is maradt. Minisztrált, imádkozott, sokat olvasott, és különösen érdekelte a költészet, a színház és az irodalom. Tehetséges volt a színjátszásba, és verseket írt. Sokan úgy emlékeznek vissza rá, mintha egy csendes, de rendkívül figyelmes és érzékeny fiúra, aki mindig mások felé fordul.
Amikor 1939-ben kitört a II. Világháború Lengyelországot, lerohanták a németek. Az egyetemeket bezárták, a papságokat üldözték, sok templomot elpusztítottak, vagy állami felügyelet alá vontak. Karol kényszermunkát vállalt egy kőbányában, majd egy vegyügygyárban, hogy elkerülje a Németországba való deportálást. Ezek az évek rettenetesen nehezek voltak számára, de mégis ekkor érlelődött meg benne az elhatározás, Isten papnak hívja őt. 1942-ben a föld alatti lengyel egyházban titokban kezdte meg teológiai tanulmányait. Papságot a háború alatt üldözték, így élete veszélyben volt, de ő tudta, hogy az igazi szabadság belül az ember lelkében kezdődik, és Isten szolgálatát semmi sem akadályozhatja meg.
Így van. Meghaltak a szülei, meghaltak a testvérei, utána jött a II. Világháború, és mégis kitartott, és tanult ebben a háborúban is, beiratkozott a teológiára.
1946. november 1-én szentelték pappá Krakkóban. A szertartás után Rómába küldték tanulmányai folytatására, ahol erkölcs teológiát tanult. Karol Wojtyla immár papként visszatért Lengyelországba, és a Krakkói Egyetemen tanított. Szeretett beszélgetni a fiatalokkal, sokszor nem csak az egyetem falai között, hanem túrázások, kenutúrák és kirándulások közben is. Diákjai csak Vujek, azaz bácsi néven emlegették, mert ez a megszólítás elkerülte a rendőrségi figyelmet. Ez a barátságos, közvetlen kapcsolat jellemezte egész életét. 1958-ban lett segédpüspök, majd 1964-ben krakói érsek, és 1967-ben bíboros. Részt vett a II. Vatikáni zsinaton, ahol sok újítást támogatott, főleg azt, hogy az egyház jobban megértse a modern világ kérdéseit, problémáit, és tudjon válaszolni rájuk szeretettel és igazsággal. Krakói érsekként sokat tett a kommunista elnyomás alatt élő lengyelekért. Bátorította az embereket a hit megőrzésére, templomokat építettet, és soha nem adta fel, hogy a kereszténység szabadságot adó tanítása eljusson mindenkihez.
És amikor bíborosként 1978-ban megválasztották őt, ő lett az első lengyel pápa 1978. október 16-án. Ez óriási meglepetést jelentett. 455 év után először nem olasz pápa lett, hanem egy lengyel, a kommunista országból. Amikor megjelent a Szent Péter téren, így szólt az emberekhez: ne féljetek, tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt. Ő volt a 264. pápa. Ez a mondat egész pápaságának vezérgondolata lett, a nehéz, sötét időkben reményt vitt a világnak.
Második János Pál pápa volt a legtöbbet utazó pápa, több mint 100 országba látogatott el, hogy elvigye az evangélium üzenetét. Fiatalokhoz, szegényekhez, politikusokhoz, betegekhez egyaránt szólt, és soha nem félt kimondani az igazságot, akkor sem, ha az nem volt népszerű. A fiatalokat különösen szerette. Megalapította a világi ifjúsági találkozókat, amelyek ma is élnek. Először 1986-ban találkoztak így fiatalok több országból, és a pápa mindig arra hívta őket, merjenek szentek lenni mai világban is.
És tudjátok, Magyarországon is járt itt kétszer is. Először 1991-ben, augusztusban, 16-20-ig volt itt. Én is részt vettem Esztergomban a Szent Misén, ahol pápa látogatást végzett. Aztán 1996-ban is eljött hozzánk, szeptember 6-án és 7-én, akkor kevesebb időt töltött Magyarországon, akkor Pannonhalmára, Győrbe, és Budapestet látogatta meg. Ott meg Győrben vettem részt az ő általa mondott Szent Misén. És most jön az a merénylet, amiről beszéltünk.
1981. május 13-án merényletet követtek el ellene, a török származású Ali Agca háromszor lőtt rá a Szent Péter téren. A pápa súlyosan megsebesült, de túlélte, és első dolga az volt, hogy megbocsátotta merénylőinek, sőt, később meglátogatta a börtönben.
Így van, bekerült a kórházba, megműtötték őt, és utána később elment és meglátogatta a merénylőjét, és megbocsájtott neki. Ő volt az az első pápa, aki zsinagógába, mecsetbe, protestáns templomokba is ellátogatott, jelezve, hogy a vallások között hídre van szükség, nem falakra. Az ökumené a vallások közötti párbeszéd egyik legnagyobb apostola volt.
A 2000-es évekre egészségi állapota romlani kezdett. Parkinson korral küzdött, alig tudott beszélni és mozogni, de mégis folytatta szolgálatát. Sokak szerint élete utolsó éveiben is prédikált, nem szavakkal, hanem a szenvedés csendes elfogadásával.
És a haláláról mit tudunk, Janka?
2005. április 2-án este halt meg, 84 éves korában, húsvét második vasárnapjának előestéjén. Halálának pillanatában fiatalok ezrei virasztottak érte imával a Szent Péter téren. A világ minden tájáról az emberek ezt kiáltották: Santo Subito, azonnal szenté.
Így van, tehát nagyon szerették második János Pál pápát. A fiatalok ott imádkoztak a kórház előtt, és nagyon-nagyon sok imát, meg rózsafűzért mondtak érte, és amikor meghalt, akkor ezt kiáltották, hogy azonnal szenté szerették volna mindjárt avatni, és ez végül meg is történt. Mikor? Léna?
2014. április 27-én avatták szenté 16. Benedek pápa előkészítése után Ferenc pápa által.
Így van, tehát Ferenc pápa avatta szenté, és hány évig volt pápa, ki tudja, gyerekek? Ákos.
Ő volt a legtovább pápa, mert ő 26 évig pápa volt.
Igen, így van. Köszönöm, ügyesen mondtad. Szent II. János Pál pápa jelmondata az volt, hogy totus tuus, ami magyar fordításban azt jelenti, hogy egészen a tiéd. Ez a jelmondat a Szent Szűz Máriával való szoros kapcsolatát és az ő segítségére való támaszkodását fejezi ki, amely Márián keresztül Jézushoz vezetett. Fatimába zarándokolt, és ott mondott köszönetet a szűzanyának. És képzeljétek el, magával vitte, és oda tette Mária lábához azokat a lövedékeket is, amelyek áthatoltak rajta, s melyeket megtaláltak a Szent Péter téren. Összegzésként, tehát akkor kérlek benneteket, hogy vigyük magunkkal Néri Szent Fülöp életét, életéből a jó dolgokat, és Szent II. János Pál pápát is. Néri Szent Fülöp és Szent II. János Pál pápa példája emlékeztessen minket arra, hogy a hit, az öröm, az imádság erő, és a szeretet mindig továbbadható. Imádkozzunk most Szent II. János Pál pápa közbenjárásáért.
Kérünk téged, Urunk, hallgass meg közbenjárásán Szent II. János Pál pápa előtt, és áld meg imáinkat általa. Add, hogy példája inspiráljon minket a hit mélyebb gyakorlására és az evangélium hirdetésére a világban. Segíts nekünk abban, hogy követni tudjuk az ő példáját a szeretetben és az együttműködésben másokkal.
Köszönöm szépen nektek, Lázár, Tomi, Ákos, Léna és Janka, hogy együtt beszélgethettünk erről a két csodálatos szentről. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8 Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!